kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Tóthi Amirral kapcsolatban belföldről és külföldről egyaránt évek óta nagy számban érkeztek kérelmek magánszemélyektől, intézményektől, egyetemek és iskolák, községek és városok nevében. De az egész egyházmegyék főpásztora és papsága részéről is jöttek kérések az esztergomi főegyházmegyei hatósághoz, hogy számos ima meghallgatás egy csodás segítség sürgetésére, melyet tapasztaltak, indítsa meg boldog emléki Tóthi Amir veszprémi püspök boldoggá és szentjavatását. A herceg primás felállított 1946. április 24-én Tóthi Amir boldogavatási perének bíróságát, majd elrendelte a vizsgálat megindítását, és kinevezte a boldogavatás per bíróságát. Azon kívül elrendelte Tóthi Amir minden írásának összegyűjtését, ennek a rendelkezésének hatálya a Magyar Püspöki Kar hozzájárulása alapján egész Magyarországra kiterjedt. A bizottság hozzálátott a munkához. A boldogavatási perrel kapcsolatban összegyűjtötték az előadásokat, újságcikkeket, leveleket. Ezek három kötetben 726 oldalt tartalmaznak. Megindultak az adakozások a boldogavatás költségére. Aki 20 forintnál nagyobb adományt küldött, az ingyen megkapta a könyv nyomtatott példányát, amely nem került különben könyvkereskedői forgalomba. Az új ember 1947. április 20-án közölte, hogy a boldogavatás perében március 29-én megtörtént az írások összegyűjtése, a tanú kihallgatása és az ima meghallgatások felülvizsgálása. Az összegyűjtött iratok előszavában dr. Bőr Miklós ezeket írja, az esztergomi főegyházmegyei hatóság bíróságot állított fel Tóthi Amir püspök írásainak, életének, erényeinek és a vele kapcsolatos ima meghallgatásoknak és csodáknak kivizsgálására. Összegyűjti az egész világról az utóbbiakra vonatkozó adatokat, hogy azokat az apostoli szentszék elé terjessze, melyet egyedül illet meg a jog, hogy ilyen szent ügyben döntő szót szóljon. Közben pedig jöttek a levelek százai a püspökséghez, a családhoz, a budapesti kispapokhoz, amelyek mind arról tanúskodtak, hogy előkelő és egyszerű emberek, magyarok és külföldiek egyaránt úgy tekintettek ki a püspök alakjára, mint amely nem szűnt meg segíteni a Krisztus felé törekvő embereket. Az összegyűjtött anyagot a boldogavatási per második ülésén 1947. március 29-én nyújtotta be Bőr Miklós. Az anyag 29 oldalon foglalja össze Tóth-Jamér életét és környezetéhez fűződő viszonyát. Az írás összefoglalója Tóth-Jamér életének pontosabb állomásairól és hangsúlyozva bensőséges ragaszkodását édesanyjához, az étkezésben tanúsított mértékletességét, valamint a templom és az oltár felé való ellenállhatatlan vonzódását, és más fontosnak vagy jellemzőnek tartott vonását emberi viselkedésének. A kis Tihamér írja a dokumentum, már 7 éves korában megtanult minisztrálni, harmadik-negyedikes gimnazista korában pedig házuk egyik kis helyiségét kápolnának rendezte be, ahol miséhez öltözködött és testvéreinek misézgetett nagy áhítattal, amivel imára ragadta testvéreit és osztálytársait is. Mindenkivel szemben előzékeny volt, érintkezésébe kedves és figyelmes. Soha senkinek nem okozott kellemetlenséget. Évvégi jellemzése szerint vallási gyakorlataiban igen áltatos, elméje nagyon jó, magatartása megfontolt és csendes, erkölcsei dicséretre méltó, munkájában nagyon szorgalmas, szónoklásában igen jó. Különös megjegyzés, őszinte kellemes művelt típjú, a legvégsőkig tartja a fegyelmet. Teljes lélekkel fordul az egyház ügyei felé. Hevesi kápláni korában plébánosa így jellemezte, még ilyen káplánt nem láttam. A fellegekben jár, de ha szentmise után kijön a templomból, már várják az emberek, asszonyok, gyerekek, sétál velük. Az emberek már akkor körülvették és tanácsát, igaztalását kérték. Későbbi egyetemi előadásait a széles látókör, a modern kérdések nyílt megtárgyalása, nagy óvatossága, alapos szaktudása tette állandóan érdekessé. Ezután az isteni erények 3 fejezete következik a forrásban. Tóth-Jamér a pedagógiai fogalmát így határozta meg, a Krisztushoz való lelki vezetés művészete. Fő feladatának azt tartotta a gyóntatószékben néppen úgy, mint íróasztala mellett és a szószéken egyaránt, hogy a diákokat, kispapokat és a felnőtt társadalmat Krisztushoz vezesse, írja a dokumentum. Gyakran és elhitattal járt adorálni. Mélységes lelki koncentrációval végezte a háladást a Szent Mise után, pedagógiájának központjában is az eukarisztia tiszteletére való nevelés állott. Egyik minisztránsa azt jegyezte felról a naplójában, hogy olyan szépen misézik, mint első miséjét mondaná. Tóth-Jamér folytatja a jellemzést, a modern lelkipásztor aszkézisét a prédikációra való készülésben látta. A kommunizmus idején bátorsággal és lendülettel állt ki a celibátus és a katolikus hit alapvető tételeinek védelmében. Sokszor lázasan, fél lábon állva beszélt a szószéken. Csak a lelkek ügyér fáradt, a maga egészségéről sokszor teljesen megfeledkezett. Szent Ferenci lélekkel szerette és ismerte a természetet, és különleges képessége volt, hogy a természet szépségein és csodáin keresztül diákjait és hallgatóit az Isten ismeretére és szeretetére vezesse el a boldogalvatási peranyagában. Már kisdiák korában társai ügyes bajos dolgokkal hozzáfordultak, és ő a legnagyobb türelemmel segített neki. A nyári vakációban minden nap hallgatott szentmisét, minden nap áldozott, minden nap buzgón imádkozott és sárnékedett. Sértő vagy türelmetlen szót senki sem hallott tőle. Játszótársait minisztrálni tanította, elvitte adventi hajnali misékre. Kinn a fronton katonáiban is állandóan ápolta a bizalmat és a reményt. Szavaival és egész életével mindig azt hirdette, hogy a földi örömök mulandók, és egyedül Istenért érdemes élni. Belső önfegyelme, amely a mindennapi életben is kísérte, a szentmise bemutatása közben egész alakjáról, legkisebb mozdulatáról is sugárzott, így minden egyes szentmiséje prédikáció volt, hitvallás, mely nem szavakból állt, hanem a legszentebb titoknak mély árttérzésével ható. Elbegyűrve a fiú kéretében, játékaik és szórakozásai közben szavával és példájával szinte észrevétlen vezette őket az erényes és természetfeletti élet szeretetére. Naponta több pénzes utalvány küldött szép diákjainak lelki gyakorlatra, tandíra és ruhára. A diákokon kívül kispapokon és felnőtt híveken is segített anyagilag, szól a róla szóló jellemzés. Bármikor kérte valaki, a legnagyobb készséggel állt rendelkezésére, a gyónorról volt szó. Soha senkit meg nem szólt, előjáró társairól mindig csak jót mondott. A hit remény szeretett fejezetek után a lélek gyümölcsei közül az önmegtagadás, az engedelmesség, a szegénység, a lelki tisztaság, alázatosság fejezetei következnek. Eszerint Tóthy, ami már gyerekkorában is gyakorolta az önmegtagadást, nagyménynél, Gajszágó Annánál, aki vasárnaponként uzsonára vendégül látta Tihamért és négy testvérét. Egész életében nem dohányzott, nem is fogyasztott szeszesítót. Mindennemi szórakozást, színház, mozi megtagadott magától. Sohasem kártyázott, nem járt társaságba. A boldogá avatási per erre vonatkozó kérdése szerint életének legnagyobb önmegtagadása azonban az volt, hogy bár természete szerint szerette a magányt és az elvonultságot, mégis szívesen hozta áldozatul idejét, hogy diákjaival lehessen, vagy a lelkek üdvét szolgálja. Mozdulataiban, testtartásában, evésében, beszédének, társalgásának tartalmában, hangsúlyában és stílusában mindig fegyelmezett, halk, diszkrét és mérsékletes volt. Senki soha nem hallott tőle megfontolatlan vagy hangos szót, senki sem látott nála elhamarkodott vagy hirtelen mozdulatot. Senki soha nem tapasztalta, hogy önuralmát bármilyen fájdalom, sértés vagy hálatlanság esetén elvesztette volna. A harmadik osztályon utazott a vonaton. Bár könyveit drágának tartották, és külföldi és magyar kiadásokból nagy jövedelemre tett szert, ezt nem luxusra és saját kényelmére fordította, hanem hogy diákjainak ajándékképpen adományozhassa könyveit, és hogy őket és kispapjait anyagilag segítse, hogy szociális jótékonyságot gyakoroljon. A peranyaga szerint a Tiszta Férfiúság című könyvéhez hasonló világirodalmi siker, sem másféle magyar könyv, de más hasonló magyar vagy külföldi jellemnevelő munka nem aratott. Tehát könyv 1947-ig több mint 20 nyelven és több mint 200 000 példányban jelent meg. Hatására a világon mindenhol történtek csodás megtérések. A könyv szerzője nem vehetett volna magának erkölcsi bátorságot a tiszta férfiúságról könyvet írni, ha minden gondolata, szava és tette nem lett volna ajánlólevél szavainak igazsága mellett. Tóth Tihamér már diákkorában csak olyan helyen fürdött, ahol egyedül tartózkodott. Jelenlétében a legkisebb kértértelmiségnek sem volt szabad elhangzania, mert ilyenkor megrendült, ami elnémított minden ilyen irányú kezdeményezést. Szobájában női látogatót sohasem fogadott. Püspök korában még sógornővel sem volt hajlandó egy autóban székvárosában mutatkozni. Minden magát előtte kellető lány szigorúan rendre utasított. Az a nő, aki lábtörése miatt tápolója volt, tolakodó érzelmeivel egyik komoly keresztjét jelentette. Kispap korában társai biráló megjegyzéseit próbapredikációról és túlzott magánosságáról, a tanulásban való elmerülésről szerényen, kedvesen és alázattal elfogadta. Mint szigorló teológus, a Bécsből Egerbe küldött jelentésében alázatossággal elhallgatva vizsgáját a lehető legkiválóbb eredménnyel tette le. Szótlanul és alázatosan vállalta, hogy lanyhának, hanyagnak és gőgösnek elvonultnak tartsák, már nem vett részt a közös szórakozásba, és már napirendjéhez szigorúan ragaszkodott, olvashatjuk a per kérdésanyagában. Naplójában soha nem dicsérte önmagát, pápai kamarását történt kinevezését még meg sem említette. Diákjainak, kispapjainak és papjainak sohasem beszélt önmagáról, hallgatói sohasem hallották önmagára hivatkozni. Amikor elnyerte a méltóságos címet, diákjainak továbbra is csak tisztelendő ur akart maradni, és püspök korában a kegyelmes úr helyett püspök atya megszólítást kedvelte. Püspök korában az angol kisasszonyok templomához érkezve reggel 6 óra előtt minden nap segített a teljes embernek leemelni a kap és kapu alá vinni a kannákat. A lélek gyümölcsei után Tóth Tihamér szent híréről és halálának körülményeiről olvashatunk, majd a legutolsó pályázat 8 Tóth Tihamérnak tulajdonított csodás esemény felsorolását tartalmazza. Belföldi és külföldi levelek, napilapok és folyóiratok tanúsítják, hangsúlyozza a dokumentum, hogy szerte a világon szent életű embernek tartották. A neve fogalom, irány, célkitűzés. Lelkünk mély fájdalmában csak az vigasztal, hogy egy nagy szenttel több van az égben, aki értünk imádkozik. Tóth Tihamér csodálatos lelki nyugalommal, hősi lélekkel és Isten akaratában megnyugodva viselte a nehéz betegséget, az operációt, majd az agyhártya gyulladás miatt koponyalékelés fájdalmát. Nem panaszkodott, betegsége közben a szenvedés értelméről elmékedett és beszélgetett. Állapota súlyosbodásakor maga kérte az utolsó kenetet. A legnagyobb örömét a Szent Atya áldása jelentette számára, amelyet az apostoli nuncius hozott el neki. Halálos ágyát a magyar katolikus társadalom és közélet imádságos lélekkel vette körül. Ravatalához pedig ezrán zarándokoltak, és halála után az első pillanattól kezdve elkezdtek hozzá imádkozni a hívek, fejeződik be Korti Hamir jellemzése. 1947. decemberében még gyűjtöttek adatokat, történeteket Korti Hamirről, valószínűleg a per tovább viteléhez. Ezután azonban megszakadt a folyamat. Korti Hamirről és Peréről azóta sem tudunk semmit. Forrásként tarthat még azonban új adatokat az esztergomi levéltár, hol megtalálhatóak a boldoggá avatási kötetek.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.
Jezsuita szentmise közvetítés vasárnaponként a családoknak.